a encourager ma cousin. Jövünk elét, Urunk Istenünket, a mai estén is téged dicsőítünk, mert te vagy az, aki csendet tudol teremteni életünkben. Ez a világ tényleg annyira morajlik, annyira zúg körülöttünk, és annyira tud hatással is lenni a mi lelkünkre, lelki világunkra, a sok problémával együtt. És azt fölkorbácsolja a mi szívünkben lévő érzelmeket, indulatokat is. De köszönjük, hogy te még hatalmasabb vagy, mint ez a világ, és hozhatjuk oda a mi szívünket, és te le tudod csendesíteni a mi érzületeinket, indulatainkat. Sőt, meg tudod változtatni, át tudsz formálódni, formálni bennünket, hogy hasonlók legyünk hozzád. Vágyunk is erre, Urunk. Oly sokszor megtapasztaltuk, hogy a te igéd, a te szabad csendet teremtett bennünk. Ahogyan te szóltál és csend lett, és a hullámok morajlása elhalkult, a szélnek ereje lecsendesült, ott a Genezáradt tavan. Köszönjük, hogy amikor te szólsz nekünk, a mi szívünk is képes erre. Le tud csendesedni, morajlása elhalkul, és a te békéd teszi körbe, sőt, a te békéd árad szét a mi szívünkbe. Segíts, hogy ige hallgatáson közben hadd tapasztaljuk meg a te békességedet. És hadd csendesüljön el a mi szívünk, lelkünk, ahogyan téged hallgatunk. És hadd tudjuk magunkba szívni mindazt, amit te mondasz. És hadd legyen az valóságá mi életünkben. Ezért is könyörgünk már így előre. Hallgass meg kérésünket. Áld meg együtt létünket szent nevedben. Amen. Egyetlen egy igeverset olvasok ezen a mai estén. A Timóteus első leveléből a második fejezet 8. versét hallgassuk meg. Timóteus első levele, második fejezet 8. versét hallgassuk meg fennállva. Tehát Timóteus első levél, második fejezet 8. vers. A következő képen hangzik. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak, harag és kételkedés nélkül. Ezt az igét elolvastam, mondhatnád azt a nőtestvéret, na hát akkor hátra lehet dőlni, ez a férfiaknak szól, a férfiak vannak megszólítva ebbe az igébe, hogy hát ti férfiak, hogyan is imádkozzatok. Na de hát azért ne vegyük ilyen egyszerűen, úgyhogy a nőknek is szól, mert az, hogy ki van emelve sokszor a Szentírásban az, hogy esetleg nő vagy férfit említ meg és szólít föl, az nem azt jelenti, hogy a másik félnek nem szól. Tehát amikor arról olvasom például, hogy ti férfiak szeressétek feleségeiteket, akkor nem arról van csak szó, hogy a férfinak kell szeretni a párját, hanem a feleségnek is kell szeretni a férjét. Vagy amikor arról olvasunk, hogy ti asszonyok tiszteljétek a férjeteket, akkor nem csak arról van szó, hogy az asszonyok tiszteljék a feleségek, hanem arról is, hogy a férfi is. Csak tudjátok, azért van ez benne az igében, mert kinek mi a gyengéje. Nekünk férfiaknak talán ez, hogy kevésbé tudunk szeretni. A nőknek meg talán az, hogy kevésbé néznek föl a férjükre. És sorolhatnám tovább. Itt az igében a férfiak vannak megemlítve, mert imádságról van szó. A gyülekezet ima közösségéről így kezdődik itt a második fejezetben, erre biztat végeredményben Pál a gyülekezet életében, hogy legyenek könyörgések, legyenek imádkozások. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esetézéseket, és háláadásokat minden emberért, a királyokért, és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes Isten félelemben és tisztességben. Ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk szín előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Tehát, amikor összegyűltök, mondja Pál, akkor könyörögjetek minden emberért, mert Isten mindenki szeret. és mindenkinél azt akarja, hogy üdvözüljön, örök életre eljusson. Aztán kiemeli Pál, hogy ne feledkezzetek meg a fejjel valókról, császáról, vezetőkről, őjetek is imádkozzatok. Miért? Hogy csendesen tudjatok élni, mert az nekünk jó. Ha meggondolatlanul belemennek egy háborúba, az számunkra nem csendes élet. Nehezebben lehet eljutatni, lehet az evangéliumot is. Imádkozzatok ezért is, mert hogy ők is megféljenek. És kiknek kell élen járni az imádkozásban? Kik a család papjai? A férfiak. És ezért van itt az igében is kiemelve. Mert hát nekik a gyengéjük ez, amiről itt olvasunk, hogy versengés meg harag. Nézzük meg azt, hogy mi is az imádság. Mi a célja egy imádságnak? Ezen a mai estén szeretnék az imádkozásról szólni számotokra. Tanuljunk ebből. Isten tanítani akar bennünket imádkozni. Mi az imádság célja? Egyszerűen egy lelki pásztor megkérdezte a gyülekezet tagjait. Na nem úgy nyilvánosan, hanem oda ment egyikhez is, másikhoz is, és föltette azt a kérdést, hogy szerinted mi az imádságnak a célja? És a következőt mondták nagyon sokan. Az imádság célja az, hogy kérésünkkel oda megyünk a jó Istenhez, és ő meghallgatja és megadja. Valaki még úgy is kifejezte, hogy amit nem tudunk elérni és megszerezni, hát azt a jó Istentől elkérjük. Hát, ha ennyi lenne az imádkozás, akkor ez nagyon sivár kapcsolat az Istennel. Ha például a gyermeketek, vagy unokátok, vagy féljetek, vagy feleségetek mindig csak akkor szólalna meg, amikor kérne, jó lenne az a beszélgetés? Hát elég sivár kapcsolat lenne, ha mindig csak a gyerek azért jönne, hogy valamit kérjen. Hát így az imádság is nagyon sivár azoknál, akik csak akkor jönnek Istenhez, amikor kérni akarnak tőle. Az imádkozás célja nem ez. Az imádkozás célja az, hogy közösségben legyél az Istennel. Ugyanis Isten azért teremtett téged erre a földre, azért teremtette meg az emberiséget, hogy kapcsolatban legyen vele. Hogy beszélgető partnere legyen az ember az Istennek. Milyen szép dolog. Erre teremtett az Isten bennünket. És az imádkozás ezt jelenteni. Járok az élet útját, járom az Istennel együtt, mert már hívő lettem, és ebben az együttjárásban én párbeszédben vagyok az Istennel. Én beszélgetek vele. Mint ahogyan olvasok a Bibliában, hogy Énok az Istennel járt. Vagy Noéról is, hogy az Istennel jár Noé. Együtt járni az Istennel, aki megígérte, hogy veletek vagyok a világ végezetéig, és ahogyan járom együtt az életemet az én atyámmal, beszélgetek vele. Ez az imádság célja. Hogy hazamegyek, vagy a munkában, vagy bárhol, nem is veszik ezt észre sokan, fölszóhajtok, fölmondok valamit az Istennek, elmondom azt, hogy mi volt ezen a mai napon, hogy éreztem magamat, talán megbántottak, vagy most itt örömöm volt, és közben hálát adok. Beszélgetek az Istennel, ő meghallgat, megért a legnagyobb fájdalmadat is, megérte az örömöd forrását is, meg az örömödet is. És mennyien panaszkodnak emberek, hogy nincs ki, megértsen. Hát de Isten megért. Szeretne veled menni. Szeretne veled járni az életednek az útján. És szeretné hallani, hogy elmondd és kiöntsd a te szívedet. Mi van benne? Ez az imádság, testvérek. Abba után van háladás, van benne kérés is, mint a gyermek is oda megy és kér a szülőtől. De milyen jó azt hallani, amikor a gyermek hazajön a suliból, és elmondja, mi történt velem. Nem is kell kérdezni. Mondja. De jó ezt hallani. És tudjátok, Isten nagyon értékesnek tartja a te imádságodat, könyörgésedet, amikor a szívedet öntött ki előtte. Értékes számára. Valaki azt mondta, hogy miért mondja, mert az Istennek úgy is tud mindent. De amikor egy család mondjuk elmegy kirándulni, és együtt látnak sok mindent, hegyeket, völgyeket, tavaszfát, de este mégis el kell tengedezni a gyermek, hogy milyen jó volt, itt fordultunk meg, ott fordultunk meg, nekem ezt tetszett, nem jó hallani újra a szülőnek. Ezeket pedig hát tudja, hogy mi történt. Értékes, hidd el, értékes a te imádságod az Isten előtt, és mindjárt megmutatom, hogy miért. A Bibliában következő helyen található az imádkozásod. A Jelenések könyvében olvassuk ezt. A 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerrel. A szentek imádságai ezek. Hol vannak ezek az imádságok? Aranycsészében. Kiknek a kezében? Közvetlenül az Isten közelében lévő 24 vén és 4 élőlény kezében. Ők állnak legközelebb az Istenhez. És ott vannak a te imádságaid aranycsészében, füstölőszerekben, az Úr előtt is úgy füstölik föl, száll föl a te imádságod, és mások imádsága is az Úr előtt. Micsoda értékes, mennyire közel van az ember imádsága Istenhez. Értékel, amikor kiöntöd szívedet, amikor elmondod neki. Hát te nem értékeled, amikor oda megy a gyermeked, és annyit mond neked, anya, szeretlek. Mert lehet ez is egy imádság az Isten felé, mennyi atyám felé. Atyám, én szeretlek téged. Nem kérek, csak kifejezem az én érzéseimet. Aranybetűvel írjuk be a szívünkbe, amikor ilyet hallunk az unokától, a gyermektől, vagy a házastárstól, hogy szeretlek téged. Isten értékeli, ahogyan te is értékeled, amikor rokonaid, ismerőseid felé fordulnak. És ott vannak közvetlen előtte. Emlékszek egy idős lelkipásztorra, aki a következőt mondta, édesanyám már nem él, de sokat imádkozott értem. De tudom mai napig is, hogy ott vannak még az Isten előtt az ő imádságai, aranycsészében. Értékesek, jöjj, mondd el, tárd ki a szívedet a mindenható Isten előtt. Milyen az ima életed manapság? Így kiöntöd érzéseidet? Elmondod, milyen volt ez a mai nap, vagy a tegnapi? Hogy telt el ez a hét? Beszéltél így az Istennel? Ő várja, hogy beszélj vele így. Hogy elmondd, mi volt. Kíváncsi a gyermekeire. Kíváncsi rád. Hogy élted meg a hetedet? Hogy élted meg az napi teendőidet? Milyen érzületekkel? Hogy esett az neked? És neked is jó, amikor elé tudsz jönni, a te szíved is megváltozik, átformálódik, amikor ki tudod önteni neki, mert valaki megért. Nagyon megért. Sőt, ahogyan elmondod neki, ő mindig tud tanácsolni, tud bátorítani, van szava, mert párbeszéd történik. Imádkozol, vagy imádkozok, kiöntöm szívemet, és jön a válasz. És mond valamit Isten. Lehet ki se kell nyitni a Bibliát. Mond valamit a lélek által. Kijelent valamit. És balzsam az én lelkemnek. És úgy szintén a te lelkemnek is. Aztán mit olvasunk itt az igében? Az imádkozással kapcsolatosan. Hogyan kell imádkozni? Azt olvasunk, hogy azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak. Abban az időben, az izraeli korban, Jézus idejében a zsidó ember a következő képen imádkozott. Felemelte a kezét, és a tenyerét az ég felé fordította. Ez volt az imádkozásnak a pozíciója. Most vagy térden tette ezt, vagy állva, mikor, hogy. Ebben sok minden kifejeződött. Ebben az imádkozásban, ebben a kéztartásban, imatartásban. Azt, hogy Uram, üres a kezem. Nincs benne semmi. Te tudsz engem megáldani. Te tőled várok minden jót. Mert tudjuk az igéből, minden tökéletes ajándék onnan felülről származik. És te tudod onnan föntről engem megáldani. És felrakni az én életemet, tőled várom a képességeket, mindent, ami az életben jó. És azt mondja itt az ige, hogy tiszta kezeket emeljetek föl, és abba berakom végülis az én ajándékaimat. Isten meg akar bennünket áldani, és be akarja rakni. Na, de hát hosszos kézbe szoktunk mi ajándékot adni a gyermeknek. Ha jön a gyermek, aztán tiszta, hosszos, homokos a keze, akkor adjuk neki az almát a kezébe, hogy most-mostan meg, hát ezt úgy gondoltam, hogy most odaadom neked, hát edd meg. Vagy bármi finomságot, itt a sütemény, hosszos kézzel adunk a gyereknek. De még becsomagolt ajándékot is adunk, azt mondjuk neki, hogy menjél el, ott a mosdó, aztán mosd meg a kezedet, és megkapod. Így van Isten is, hogy tisztítsd meg magadat, és én megáldalak. Elhelyezem ajándékaimat, amiért talán könyörülsz, amiért talán imádkozol. Na de hát mi hol tudjuk megmosni a mi kezünket? Hol tudjuk megmosni a mi lelkünket? Jézus vérében. Jézus vérében. Aki meghalt értünk ott a Golgotán, mindannyiunk bűnéért, mocskos dolgáért, tisztátalanságáért, rossz gondolatainkért, bűnös tetteinkért. És ezért mondja is Jézus a tanítványoknak, hogy amikor imádkoztok, az én nevemben imádkozzatok. Mert én vagyok az út az imádkozásban és az atyához. Ő tud megtisztítani. Ő általa mondhatod el bűneidet. És az imádkozás ezt is belefoglalja, hogy a bűnről számot adok. Elmondom az Istennek, megtisztulok, és majd utána kérhetek, és kaphatok áldást. De előtte tisztítsd meg magadat. Izrael népe is sokszor ezt tette, amikor a főpap áldozatot mutatott be a nép bűnéért, akkor leülték az állatokat, áldozatot bemutattak, és úgy ment a Szente Szentjébe. Nem kérésekkel elsőnek, hanem bűnvallása. Utána jön mindig a kérés, hogy kértek Istentől valamit. Ezt akarja Isten, hogy ezt tedd, mert akkor meghallgattatik könyörgésed, imádkozásod. Hiszen tudjuk azt, hogy a kapcsolat Istennel pont a bűn rontotta meg. Ádám és Éva az Édenkertben Istennel együtt beszélgetett. De amikor vétkeztek, beszélgettek akkor Istennel? Hát elbújtak. Elrejtőztek. És Isten úgy kérdez, hogy hol vagy Ádám? Hol vagy, nem találok? Hogy tudunk beszélgetni? Hova bújtál? A bűn miatt eltávolodott az ember az Istentől. Megszűnt az a jó harmónia. De Isten szólongatja az embert. Nem egyszer talán lehet éppen ezért nem imádkozod. Hát amíg nem rendezi az ember a bűneit Isten előtt, nehéz imádkozni. És Jézus volt az, aki megbékéltetett az atyával. Ő jött el, hogy ez a harmónia újra létrejöjjön, a párbeszéd. Hiszen a bűn miatt az Isten megharagudott a bűnösre is, a bűnös emberre is. És ítélete ott van az embernek a feje fölött. De Jézus eljött, hogy megbékéljen, és megbékélés hozzon számukra. Amikor két gyermek összevész, és összevesznek, és baj támad közöttük, akkor nem beszélgetnek egymással. De jó, ha van egy harmadik barát, aki megpróbál kibékíteni őket, hogy újra beszélgessenek. És Jézus ilyen, az a harmadik, aki kibékített, aki meghalt, és vérét ontotta, érted és értem. És fölvette a atyának a haragját, magára vette, no meg a te bűneidet is, és meghalt, de föltámadt. És az élő Jézus ki tud békíteni az atyával. Hogy újra beszélgető viszonyban legyél vele. És újra föltárt kéréseidet a mindenható Isten előtt. Történt egy nyugdíjas tanárral, aki nem volt hívő ember, de a diákja, egy régi diákja elhívta a gyülekezetbe. És elment a gyülekezetbe, hallgatta az Isten tiszteleteket, már fél év oda járt. És nem tért még meg, nem adta át az életét Istennek. De jó volt oda járni. Aztán bajba került a fia. Csak a bajba került a fia, úgy érezte, hogy most imádkozni kell. Hát ezt látja a gyülekezetben is, hogy kérnek Istentől, amikor van valami baj. Hát ő is oda járult. Letérdepelt. És megállt az imádkozásba. Hogyan kérhetek én valamit Istentől, amikor a bűneimet nem rendeztem el nála? És akkor bűnbánatot tartott, bűnvallást tett, odafordult Istenhez, átért, hogy megbocsátott, örök élete lett, és utána jött és kérte az Istent, hogy segítse az ő fiát. Tudjátok, ha megvizsgáljuk a nagy imádkozóknak az életét és imádságaikat, például most Mózes, Ezékiás, Josafát, Nehémiás imádságait, nagyon érdekes dolgot veszünk észre. Négy részre bomlik az ő imádságuk, ahol elolvassátok. Lehet házi feladatként föl is adhatom, menjetek haza majd a mai nap, olvassátok el Mózes, Ezékiás, Nehémiás, Josafátnak az imádkozását. Érdekes, hogy kezdik. Mind a négy ugyanúgy. Dicsőítik Istent. Ezzel kezdődik. A második, ami következik ezután, hálát adnak az Istennek, hogy mennyi jót tett az ő életükben. A harmadik, bűnvallást tesznek az Isten előtt az ő népükért, meg a maguk bűnért. És a negyedik, történik az, hogy kérnek az Istentől. Utoljára. Hát itt is, mivel itt az Isten tiszteleten, itt a második fejezetben, ahogyan olvassuk, esetezésért buzdítja a gyülekezetet Pál könyörgésekben, fontos, hogy tiszta kezeket emeljenek fel a hívők. A férfiak, de ugyanúgy a nőtestvérek is. Így imádkozzunk. Így forduljunk ő hozzá. Ebben a sorrendben megtisztítva magunkat, és megtapasztalva, hogy megáldja a te életedet, meggazdagítja a te életedet a mindenható Isten. Kérésedet meghallgatja. Tiszta kezedbe belehelyezi az ő áldásait. Aztán hogyan kell még imádkozni? Mit mond el az igevers ezzel kapcsolatosan? Az imádságról. Ahogyan említettem, úgy imádkoztak az ókoriak, a régiek, hogy fölemelték kezüket, ég felé tárták, és könyörögtek. Ebben benne volt az, hogy megalázom magamat, te tudod telerakni mind a két kezemet. Nem úgy imádkoztak, hogy az egyik kezükben volt valami, és aztán a másikba, Uram, rakjál bele valamit. Hanem mind a kettőbe. Te minden jó tőled származik, és tőled kérem. Aztán az is benne van ebben a kéztartásban, mint ahogyan ma délelőtt is láttam kisújszálláson, egy kisgyermeknek a életében, hogy kinyújtotta a karját, és csinálta ezt. Tudjuk, mit jelent. Emelj föl. Védj magadhoz. Veled szeretnék lenni. És ezt is jelenti. Uram, te hatalmas úr vagy, én meg kicsi apróság. Emelj föl magadhoz. És valamikor az ember még a kérését is elfelejti. Csak keressük őt. Csak ott legyek, ahol te vagy. Jó ott nekem lenni, ahol te vagy. A te szeretetedben, békességedben. Emelj magadhoz. És tényleg ez van például, amikor Jézus azt mondja, hogy de keressétek először az ő országát és igazságát. És ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Nem azt mondja, hogy azért kezdjetek el imádkozni, amiért talán aggódtok egy kicsit. Hanem keressétek az Urat, az ő országát. Aztán ezek a kérések megadatnak majd nektek. És tényleg így van, hogyha vágyakozol Isten felé, őt keresed, ő rá vágyakozol. Isten tudja te szükségeidet. És valamikor kérés nélkül is betölti. Ilyen a te jó atyát. Jó vágyakozni felé, alázattal jönni elé. Tőle kaphatsz bármi jót ebben az életben, és jó őt kívánni. És megtapasztalni, nem csak őt kapod, hanem az ő áldásait is a te életedben. Aztán azt is olvassuk, hogy mi ne legyen az imádságban. Azt olvassuk, hogy harag és kételkedés nélkül imádkozzunk. Hát tudunk haragolvak lenni, főleg egy emberre, ugye? És hallottam már ilyen imádságot, vagy ilyen kijelentéseket? Az Istenbe eljönnek. Nem még valaki átkokat is mond. harag ne legyen benne még imádságomban, könyörgésünkben. A Zsoltárok könyvét az imádságoknak a könyvének, vagy az imádságnak a könyvének nevezzük. De amikor az ember imádkozik, akkor sokszor Isten szól is hozzá. És a Zsoltárok könyvében nem csak az van leírva, hogy valaki hogyan imádkozott Istenhez, hanem az is le van írva, hogy amikor imádkozott, mit kapott az Istentől. Megmondjak erre egy példát, és a haraggal kapcsolatosan. A 37. Zsoltárban ilyen kapást olvasunk, amikor imádkozik a Zsoltár írója, Isten valamit kijelent neki, miközben imádkozik. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néke szíved kéréseit. Adjad az Úr a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozz a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként az elet. Csillapodjál le az Úrban, váljad őt, ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el a heveskedésedet, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Amikor imádkozik az ember, Isten le tudja csendesíteni. Tehát nem arról van szó, hogy nem vihetem a haragomat az Isten elé. Dehogy nem. Egyszer, amikor a párom mondta, amikor haragos voltam, indulatos voltam, hogy jó lenne most nekem imádkozni, hát forgott a szemem, és azt mondtam, hogy most ilyenkor? Igen, ilyenkor. Mert ha haragomban oda megyek az Istenhez, nem haragmósan imádkozok valaki ellen, hanem magamat viszem oda, akkor Isten le tud csillapítani. Ne bosszankodjál, rosszra viszed, nehogy tovább konzerváld a haragodat, és még másnapra is átvidd. Nem állt az neked, meg hogyha haragszol is, ne védkezzél, és Isten tudja lecsillapítani a mi haragunkat, hogy egyáltalán abból talán vétek legyen, és kirobbanjon belőlünk, és másoknak is kárt okozzon. Tehát Isten válaszol, Isten szól, amikor imádkozol, és lecsendesíti a te haragos szívedet is. De aztán van úgy, hogy a mi haragunkban valakit mégis megbántunk. Akkor meg azt tanácsolja az Isten igéje számunkra, azt mondja Jézus, azért, ha te ajándékodat az oltára viszed, és az megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, mert olyat tettél, hagyd ott az oltár előtt az ajándékodat, és menj el, elé békélj meg az atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. Tehát, hogyha valakit megbántottál, akkor kérj tőle bocsánatot, és majd utána folytasd az imádságot. Leonardo da Vinciről van följegyezve az, hogy amikor festettem az utolsó vacsora című festményét, akkor ahogyan festett, az ő munkására megharagudott. Valami olyat tett. És lehordta kemény szavakkal, haragosan az ő munkását, majd azt mondta neki, hogy tűnj a szemem előtt, még látni se akarnak. Hát a munkása elment. Majd fogta az ecsetet, és Jézus arcát akarta tovább folytatni. De hát tiszta ideg volt. Így nem lehet festeni. Majd újra letette. Megpróbált talán elszámolni 10-ig. Lenyugtatni magát. Majd újra emelte az ecsetjét, hogy befejezi Jézus arcát. De érezte, hogy nem lesznek jók a vonalak, mert ideges. Letette az ecsetjét, utána ment a munkásának, bocsánatot kért tőle, majd megbocsátott neki, megnyugodott a szíve, majd visszatért a vászonhoz, és befejezte Jézus arcát. Hát valahogy mi is így tudjuk befejezni az imádságunkat. Vagy visszatérve, visszatudunk térni az imádkozásunkhoz. Ha valakit megbántottál, haragod miatt, ne imádkozz, mert az haragból imádság. Kérj bocsánatot, és új meghallgattatása nyelnek ajándékaid, imádkozásod, dicsőítésed, hálaadásod. Aztán azt is olvasok itt az igében, hogy ne csak haragtól mentes legyen a mi imádkozásunk, hanem versengés nélküli. Vagy más fordításban úgy olvassuk, hogy kételkedés nélküli. A teológián megmondták nekünk, hogy amikor azt látjuk, hogy más szavakkal fordítanak valamit a fordítók, akkor na, ott kell megnézni az eredetét, és több mindenre fogunk tudni. Hát ezt tettem most én is. Megnézem már, hogy mi kell, hogy kimaradjon a mi életünkben az imádságból. És hát így lehet fordítani még, hogy számítgatás nélküli, vitatkozás nélküli, kétely nélküli, aggodalmaskodás nélküli legyen a mi imádságunk. Tehát ne ilyen lelkülettel kérjünk bármit, vagy járuljunk és könyörögjünk az Isten előtt. Természetesen ezt a lelkületet vihetjük Istenhez. Hogy Uram, én most kételkedek. Amit éppen kérek, nem nagyon hiszem, hogy te ezt meg tudod tenni. Hát így imádkozott az apuka is, nem? A fiáért. Vitte oda a tanítványokhoz, nem tudta megőríteni a tanítványsági sereg. Odafordult Jézushoz, mert megérkezett. Elmondta, hogy mi a baj. És aztán mondta, hogy légy segítségemre, hitetlenségemre. Mert már nem nagyon hitte el, hogy Jézus itt tud segíteni. De vitte az ő kételkedéseit. De nem kételkedve kért. Mert első önmagát vitte, aztán utána végül megerősödve a hitáltal a gyermekét tudta vinni. Tehát vihetjük aggódásainkat, vihetjük különféle dolgainkat Istenhez, és meg tud gyújtani bennünket. Át tudja formálni a mi szívünket. De legyünk ebben őszinték. És ne úgy imádkozunk, hogy közben kételkedés van, de nem mondjuk. Közben aggódás van, de nem mondjuk. Közben számítgatás van, de nem mondjuk az Istennek. Hát ő úgyis belénk lát. Versengés nélkül, ugye elgondolkoztam, hogy milyen lehet egy versengős imádkozás. Többen mondták már nekem, hogy nem tudok olyan szépen imádkozni, akkor csendben maradok. És nincs néha olyan a mi szívünkben, hogy aki előttem imádkozott, megpróbálom túlszányolni. Szebb szófordulatokkal, szebb kifejezésekkel túlszányolni a másik imádkozását. Ez egy versengős imádkozás. Azt mondja az Úr, ezt hagyjuk el. Ő nem arra kíváncsi, hogy milyen szófordulatokat veszünk be egy imádkozásba. Ő az érzületre kíváncsi. Nézzétek csak, mi van itt felsorolva. Harag nélküli, kételkedés nélküli, aggódás nélküli. Ő a szívre kíváncsi, amikor imádkozol. Ha az dadogva hangzik el, ha az közben könnyek között hangzik el, összefüggéstelenül hangzik el, de érzéssel, Isten előtt állva, őszintén, az kedves előtte. És talán, ha lehet úgy is imádkozni, hogy szép, meg jól hangzik, de őszinte, az is jó. Isten a szívet nézi, arra kíváncsi, hogy hogy mondjuk el neki. Aztán gondolkoztam azon is, hogy vitatkozás. Hogy lehet vitatkozva imádkozni? Vitatkozás nélkül. És ilyet is hallottam már gyülekezetben. Üzengetek a másiknak, miközben imádkozok. Nem az Istennek mondom, hanem a három pacsorral arrébb lévő valakinek. Még olyat is hallottam, hogy ad meg visszaüzent imádkozásába. Ez szentséges dolog. Nem egymással beszélgetünk, amikor imádkozunk, hanem az Istennel kéne beszélgetni. Vitatkozás nélkül is legyen. És kételkedés nélkül is legyen. Jakab levelében olvassuk, de hittel kérje, semmi sem kételkedve. Mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól. Tehát valahogy ezeknek ki kell maradni, ezeknek az érzületeknek az imádkozásomból. Kivéve akkor, hogyha oda viszed őszintén az Úr elé, hogy ez van bennem most, Istenem. Szabadíts meg tőle. Változtass meg engem. És az imádkozás által átélheted, hogy Isten megváltoztat, ha őszinte vagy, ha úgy állsz elé, és megtapasztalod, átformálod ez erejét. Hát imádkozzál, imádkozzunk, beszélgessünk Istennel. Mennyi atyád, válja szavaidat. Válja hogy őszintén odalépjél. Elmondjad azt, hogy mi történt veled. Milyen napod volt. Szeretnél hallani gyermekeidől. Mit mondunk neki. Aztán jöjjünk úgy, hogy bűneinktől megtisztulva. Mert így tudjuk elfogadni az ő áldásait. Így tudja kezünkbe tenni, ha megtisztít közben. És aztán maradjanak ki ezek az imádkozásainkból. A harag, a versengés, a kételkedés, az aggodalmaskodás. És válaszként áldás jön. Válaszol Isten az a mi imádságainkra. És megtapasztaljuk azt, hogy nagy szükségünk van az imádkozásra. Nagy szükségünk van, hogy őt dicsérjük, őneki adjunk hálát. Ez sokszor bennünket változtat meg, amikor imádkozunk, nem? Nem egyszer élem át, hogy máshogyan kezdem el, más lelkülettel kezdem el az imádkozást, mint ahogyan már befejezem. Sok mindent választhatok, megváltoztatja Isten az én szívemet is, máshogyan látom élethelyzetemet is, amit éppen most elétártam, mert mondott közben nekem valamit. Meg olyan jó volt neki elmondani. És átformálod Istent. Imádkozzatok. Azt írja a Szentírás, szüntelenül imádkozzatok. Ahogyan jártak és keltek. Jöjjön föl szívetekben dicséret, hálaadás, vagy éppen bűnvallás, vagy kérés, és megtapasztaljátok, hogy milyen jó együtt járni az Istennel. És aztán elérkezünk oda ebben az együttjárásban, hogy megérkezünk a menny dicsőségébe, és ott örökkön-örökké vele lehetünk, és semmiféle bűn nem zavarja meg ezt a harmóniát. Ott már nem lesz a beszélgetésünkben szó bűnről, de itt még kell, hogy legyen. Hogy megtisztuljunk, és akkor majd tisztán állhatunk előtte. És tisztán a angyali seregekkel dicsérhetjük őt. És tudjátok, mi úgy is fogjuk dicsőíteni az Isten, ahogy az angyali sereg nem tudja. Mert egy olyan éneket fogunk tudni, amit az angyalok nem fognak tudni megtanulni. És azon a hangon, olyan szépen dicsérhetjük majd a mi Urunkat, Istenünket. Mert arra teremtettünk, hogy Istennel harmóniában és közösségben éljünk. Élj vele minden nap. Amen. Urunk Istenünk, áldunk téged azért, mert arra teremtettél bennünket, hogy veled legyünk. És veled együtt olyan jó lenni. A te közeledben olyan jó kitárna mi szívünket. Mert te értesz meg legjobban bennünket. Olyan jó elmondani, mi van bennünk. Mert te tudsz rajtunk segíteni. Te tudsz tanácsolni. Te tudsz bátorítani, biztatni. Te tudsz megvigasztalni, ha kell. Te tudsz fölemelni, ha elsüggedünk. Te vagy az, aki örömeinket még jobban meg tudod sokszorosítani. Urunk, köszönjük, hogy veled járhatunk. Jézus Krisztus által közel kerülhettünk hozzád. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy mindenben, a veled való együttlétben annyi áldást megtapasztalunk. Mégis bocsáss meg, amikor úgy telnek el napok, úgy telnek el órák, hogy nem jövünk hozzád. Nem tárjuk ki a mi szívünket. Talán mi is elbújunk, mint Ádám és Éva. Elrejtőzünk, és nem imádkozunk. De köszönjük, hogy akkor is utánunk jössz. Megszólítasz bennünket, mert te akarsz velünk beszélgetni. És köszönjük, hogy előtted lehet rendezni a bűneinket. És te vagy az, aki megbocsátod, elveszed. Megtisztítasz. És a megtisztított kezünkben áldásokat helyezel el. Megtisztított életünkben áldásokat, ajándékokat rakol. Dicsőítünk ezért téged. Magasztalunk. Bocsáss meg, amikor nem jó érzésekkel vagy indulatokkal imádkoztunk hozzád. Urunk, segíts nekünk, hogy átváltozzon a mi szívünk. Hasonlóvá legyünk te hozzád. És köszönjük, hogy nem egyszer megtapasztaltuk, amikor imádkozunk, hogy máshogyan állunk föl, mint ahogyan letérdeltünk. Mert formálod és alakítod azoknak a szívét, akik közel vannak hozzád, akik kitálják szívüket, akik téged kérdeznek, vagy téged kérnek. Urunk Istenünk, ezért is magasztalunk. Segíts, Urunk, hogy vágyunk legyen a Te veled való közösségre, a veled való beszélgetésre, és arra biztatol bennünket, hogy ezt tegyük, mert nagyon jól tudod, hogy ez jó nekünk. Ekkor lesz boldogabbá a mi szívünk, ekkor lesz kiegyensúlyozott a mi életünk, ha veled járunk és veled beszélünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, azt a sok választ, amit adtál imádságainkra, és köszönjük, hogy Jézus nevében jöhetünk hozzád, kéréseinket is elmondhatjuk. Dicsőítjünk ezért téged. Amen.